ifjúsági Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Isten igéjét olvasom nektek, testvéreim, az ő szent lelkét segítségül hívva szeretném nektek hirdetni az igét. A Bírák könyvének 6. és 7. fejezetének válogatott verseit olvasom. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen húzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midjánt elől. Az Úr angyala megjelentette, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki. Kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki. Majd én veled leszek, és úgy megvered mindjárt, mintha csak egy ember volna. Erre így szólt hozzá. Ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Korán reggel fölkelt Jerubbaál, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Halott forrásánál. Mindjárt tábora viszont tőle éjszakra volt, a Móre halomnál a völgyben. Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak. Sok ez a nép, amely veled van. Nem adhatom a kezükbe Mindjárt, különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben. Az én kezem szabadított meg engem. Most azért hirdesd ki ezt a népfüle hallatára. Aki fél és retteg, az térjen vissza. Távozzék a Gileád hegyéről. Amen. XIV. Lajos francia király borszerető ember volt. Egyszer Magyarországot kapott egy nagy hordó bort, és mikor megkóstolta, örömében így kiáltott fel, ez az ital a borok királya, a királyok bora. A legtöbb borszerető és magyar ember persze tudja, hogy ez a különleges nedű, ez a tokai aszú volt. És amely nem csak a francia király kápráztatta el, hanem mindenkit, aki egyszer is belekóstol ebbe a különleges borba. Különlegességét az adja, hogy az élet és egészséges szőlőfürtökhöz többet, később össze leszületett többet szőlőszemeket is adnak. Szakkifejezéssel mondva, nemes penész rothadáson átesett szőlőszemeket. A puttony szám, amely egy ilyen üveg nyakán található, az azt jelzi, hogy hány puttonnyal tettek ebbe a borba ezekből az asszuszemekből. 6 puttonynál nem lehet. Mennyiség és minőség. Erről szeretnék ma szólni a felolvasott alapige alapján. Nézzük meg először a minőséget. Gedeon története mindannyiunk számára jól ismert és kedves történet. Biztosan kisebb korunkban, vagy akár a kisebb gyermekek mostanában tanulják a történetet, elfantáziáltunk mi is régen, és akár ők is most, hogy mit tettünk volna Gedeon helyében, amikor ilyen hatalmas hadsereggel kell szembenézni? Hallhattuk az igéből, hogy Gedeon szegény és kicsi nemzetségből származott. éppen búzát csépelt titokban, nehogy a midianiták megtudják, amikor eljött hozzá az Úr angyala. Gedeon meglepődött az Úr szaván, az Úr hívásán. De ez a meglepődés talán nem is a legjobb kifejezés erre, hiszen őt a szegény, bizonyára sokat nélkülözött, bizonytalan, jövőképpen rendelkező embert szólította meg az Isten. Az ő felfogása szerint ez képtelenség, ez lehetetlen. Miért nem egy királyt, vagy egy hadvezért, vagy egy hős szólított meg az Úr? Miért pont őt? Annyira hihetetlen számára ez az eset, az Úr angyalának megjelenése, hogy hitetlenségében bizonyítékokat kér az Úrtól. Adja különböző jelét annak, hogy tényleg ő szól hozzá, nem pedig az érzékei játszanak vele. És a Teremtő Isten, mint egy jó szülő a gyermekével szemben, egymás után teljesíti az ő kéréseit, hogy lássa Gedeon, hogy valóban ő szólította meg. Gedeon viselkedése nem meglepő a számunkra. Mi is sokszor kételkedünk egy-egy feladat, egy-egy kihívás láttán, hogy vajon valóban elegek vagyunk mi ehhez. Elég az erőm, elég a hitem ahhoz, hogy elvégezem ezt a feladatot. Sokszor felvetődhet bennünk az is, hogy miért mond nekem kell ezt elvégezni. Nálam sokkal szakavatottabb, sokkal rátermettebb emberek vannak, akik precízebben, pontosabban, ügyesebben el tudják végezni a feladatot. Miért rám esett Isten választása? Sokan vállalunk különböző feladatokat, szolgálatokat itt a gyülekezetben is bizonyára. Lelkesen belevágunk, aztán egyszer csak úgy érezzük, hogy meghaladja a képességeinket. Elbizonytalanodunk a sok akadály, a sok nehézség láttán. És bizony ezek az elbizonytalanodások a hitünket is megpróbálják. Képes vagyok-e én ezt végig csinálni? Képes vagyok-e teljesíteni az Úr akaratát? És nem ritka az a felkiáltás tőlünk, hogy miért pont én? Miért pont most? Pont amikor a legtöbb elfoglaltságom van, pont amikor még az ár is húz. Biztos, hogy nem engem akar az Isten. Ha ember észre gondolkodunk, akkor bizony sokszor nem vágunk bele reménytelennek tűnő feladatokba. És nem vállalkozunk rá. Inkább meghúzódunk a sarokba, nem tesszük fel a kezünket, hogy én ezt elvégzem. Ilyenkor kétségbe vonjuk elhívottságunkat is. Kétségbe vonhatjuk Istennel való kapcsolatunkat is. De Gedeon története éppen arra világít rá, testvéreim, hogy Isten bárkit meg tud szólítani. Isten még a lehetetlenek tűnő feladatokat is rá tudja bízni olyan emberre, aki látszólag lehet, hogy nem éppen a legalkalmasabb személy. Az a csodálatos örömmel az igében, hogy a feladataink, a küldetésünk, Istentől való elhívásunk nem a saját képességeinket múlnak, hanem Isten akaratán. Mert akit elhív az Úr, azt megerősíti is. Annak szent lelkéből ad, hogy el tudja végezni a lehetetlennek tűnő feladatokat is. Felolvasott gedeoni történet még egy üzenetet tartalmaz. Előbb a minőségről volt szó, a másik probléma a mennyiség kérdése. Arról olvashattunk, hogy Gedeon hívására egymás után érkeznek Izrael nemzetségei, hogy közös erővel összefogásra győzzék le a midianiták hatalmas táborát. És akkor meglepődve olvassuk, hogy Isten egymás után küldi haza a törzseket. egészen addig küldi haza őket, amíg végül Gedeonnal csupán csak 300 férfi ember maradt. Egy ilyen maroknyi tömegnek kell szembe szállni a hatalmas ellenséggel. Ha megfigyeljük napjaink kereszténységének, egyházunknak az állapotát, akkor azt tapasztaljuk, hogy statisztikailag a kereszténység világviszonylatban is nő. Ezrek térnek meg, és ezrek keresztelkednek meg Afrikától Dél-Amerikáig, Ázsiától Európáig, mindenhol. Mégis arról beszélünk, hogy a kereszténység válságban van. Válságban van, mert ha például veszünk egy 1000 fős gyülekezetet, ahol 1000 református tartanak számon, akkor bizony nagy átlagban azt láthatjuk, hogy az 1000 főnek csupán a tizede, körülbelül 100 ember jár rendszeresen templomban, vasárnaponként Isten tiszteletre. És ennek még csak a töredéke az, a néhány ember, akik aktívan részt vesznek a misszióban, a diakóniában, az ifjúság építésében, bármiben, ami az gyülekezet életével kapcsolatos. Többsebből érzik egyházunk, társadalmunk, nemzetünk. És csupán maroknyian vagyunk, akikben él Isten hívásának a tudata, hogy ne csak magunkon segítsünk, hanem embertársainkon is. Hogy összetartozunk. Hogy szeresd fele barátodat, az nem csak egy szép szólam, hanem valóság. Kevesen értik ezt meg. Pedig az aratni való sok, de a munkás kevés. Gedeon története, és még sok más történet a Bibliában pontosan arra világít rá, hogy Isten az ő akaratát olyan emberekkel is végre tudja hajtani, akik első látásra talán alkalmatlanok és erőtlenek arra a feladatra. És nem is a mennyiség számít. Ha jól megnézzük a Biblia történeteit, példáit, igéit, azt láthatjuk, hogy Isten ritkán rendel tömegeket egy-egy feladat elvégzésére. Mint a tokai aszunál, csupán néhány puttonnyal kell azokból a túlélet többet aszú szemekből, és az egyszerű borból a borok királya lesz. Isten hív el bennünket szolgálatra, és ő az, aki erőt is ad a szolgálatok elvégzéséhez. Ez a csodálatos örömhír, amelyet Jézus Krisztusnak köszönhetünk, és a Szentlélek ereje munkál bennünk. Ő teszi az igét élővé a mi szívünkben, hogy Pál apostollal együtt vallassuk. Legszívesebben az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei Atyánk, oly jó látni, hogy Te gondunkat viseled, és hogy a Te kezedben van a döntés. Olyan jó Istenünk, hogy Te tudod, hogy mi a jó nekünk, tudod, hogy mi az életünk értelme, tudod, hogy hova vezet bennünket. Köszönjük Istenünk, hogy Te, mint a jó pásztor, számon tartasz bennünket, és terelgetsz azon az úton, amely Te hozzád vezet, amely az örök élet. Köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztus érdeméért gyermekeidé fogadtál bennünket, és eszközei lehetünk. hálát adunk neked azért, hogy te nem a mi gyengeségeinket nézed, te nem a mi hibáinkat és hiányosságainkat látod, hanem te meglátod bennünk, hogy az eszközei lehetünk. Könyörgünk szent lelkedért, hogy csiszolj bennünket, mint a drága köveket, hogy alkalmas eszközei lehessünk, hogy megerősödve szent lelkeddel elvégezhessük a ránk bízott küldetéseket, feladatokat, és hogy a te kegyelmed ne váljon hiába valóvá gyengeségeink miatt. Jézusunk, örök hála, hogy te eljöttél közénk. Köszönjük, hogy megfogtad a kezünket, hogy kinyitottad a szemünket, hogy lelked által erőt adsz, hogy lássunk, hogy erőnk legyen felállni a bukásból, és lássuk az utat, amelyet te világítottál meg nekünk. Szentlélek Úristen, kérünk, légy velünk életünk minden napján, minden pillanatában. Légy velünk gondolatában.